Összeforrott határvonal. Jönnek a zongoráért, felteszik egy teherautóra és elviszik. Kiürül a szoba. Kicsit széttolom benne a maradék bútorokat. Be kell gyújtani. Elfogyasztom a maradék ebédet, aztán a kályha melletti fotelben várom, hogy megérkezz, és kiszabadíts innen. A széklábak és a támlán felhalmozott ruhák együtteséből egy kentaur körvonala rajzolódik ki. Valaki megkocogtatta az ablakot. Soha nem látott ijegységet láttam az arcodon, ahogy félrehúztam a függönyt. Odakint hideg volt, és te nagy kabátban toporogtál. Amikor beléptünk a szobámba, azt mondtad, többé nem ölelhetjük meg egymást. És belőlem egyből kitört az okogás. Aznap reggel cipőt cseréltünk, mert neked feketében kellett fellépni, és a barna cipőd, amelyben hazajöttem, ott száradt a cserépkályhám tetején. A latyakban beázott, kicsapódott orrán a só. Aztán ott felejtődött, és lyukolvadt a talpára. Átöleltél, és megpróbáltál valamivel vigasztalni, akadozva és bizonytalanul. Megjegyezted, milyen tágas lett a szobám. Egészen szellős. A zongora miatt pedig ne bánkódjak, nagyon le volt már hangolódva, és egyéb javításokra is szorult. Nálad bármikor gyakorolhatok. Bármikor, amikor csak kedvem tartja. Hívtál most is, hogy elkísérjelek, menjek, ha túlságosan egyedül érzem magam ebben az új helyzetben, amely nem vártan, de valamelyest mégiscsak előre sejthetően előállt, és ugye azért engem sem ért egészen felkészületlenül. Nagyon akartam, de nem tudtam volna veled menni. Amikor csend lett, először féltem a szobámban. És azon gondolkodtam, vajon mit csinál az a nagy, fekete kutya, amikor nem a kapum előtt napozik? Noha mindkettőnk részéről történtek kísérletek az árkádikus világ visszaállítására, azóta sorra híjusult meg mindegyik. Előttem is viselkedsz, tartóztatod és tűrtőzteted magad. Ezután már a puszta létem is olyan ostrom, ami előtt úgy ülsz, mint Gandhi a szövőszéke mellett. Beteg lettem, és te addig nem tapasztalt gondoskodással fordultál felém. Kikísértél fogatmosni, és átöltöztettél, mert láttad, hogy egyedül nem boldogulok. Ott álltam mezítláb, 40 fokos lázzal a hideg cementen, és előre tartott karokkal nevetgéltem a hálóingem alatt, amikor a fejemre húzva kiderült, még egy gombot ki kellett volna gombolni ahhoz, hogy kiférjek rajta. A gyerekkori játék, a gyerekkori félelem nélkül, hogy megfulladok. Az izzadságszag felszabadítva foszlott le rólam. Ne haragudj, hogy büdös vagyok, motyogtam. Átölelted összekötözött karú testem. Frissen hántolt fatörzs illatod van, mandula fájé. Előhoztad a gyerekkori könyveket, azokból olvastál fel. Közben lopva rám-rám néztél, elmosolyodom egy kedvenc részeidnél. Éreztem rajtad, nem ezt akartad. Elbotlasztottál, hogy felsegíthess, aggodalmasan tudakolva, nem ütöttem én meg magam túlságosan. Szerettem hallgatni az ágyadból, ahogy gyakorolsz. Nappal odaláncoltam magam a lázzal, éjszakára az újra forgalomba helyezett matracra cihelődtem. Nem zavar a sok ismétlés? Kérdezted. Minden visszaugrás csak újabb biztosítéka volt annak, hogy később érsz a darab végére. Miután felgyógyultam, te estél ágynak. Friss süteményt hoztam a pékségből, és te megpróbáltál enni, hogy a kedvemben járj. Alvó arcod szürke volt, mint a hamuban sült pogácsa. Amikor egy régi születésnapodon a te felvillanyozott javaslatodra ruhát cseréltünk, boldogan szorítottam oldalamhoz hűvös izzadságod inget hóna alatt. A csere után valamiért úgy éreztem, hogy többet használhatok neked puszta jelenlétemmel, mint a gyógyszerek. Hogy túl vagyunk a mindennapi megoldásokon. Mintha magadra találtál volna a ruháimban. Titkos gyászban virrasztottunk egymás fölött. Felébredek, mi alatt a félhomályban készülődsz. Minden reggel felriadsz, pár perccel az ébresztő előtt. Gyanútlanul állsz, háttal a matracom mellett, azt hiszed alszom, a homályban szinte beleolvadok a padlóba. Mesztelen vagy. Megvárom, amíg felveszed a fehér neműd, akkor odahajolok a lábfejed fölé, és megcsókolom. Keskeny, puhán domborodó ereivel alig különbözik a kézfejedtől. Letérdelsz és átölelsz. Amíg kimész fogatmosni, visszaalszom. Oldalakat álmodok a Bibliából. Zuhog rám a fekete írás. Amikor újra kinyitom a szemem, a konyhajtó sárga mezejében állsz, és teát iszol. Kitámolygok hozzád, kiüzetve az álombirodalmából, még kényelmetlenül az ébrenlétben, a válladra hajtom a fejem, pedig olyan kicsi és könnyű vagy, hogy máig sem értem, hogyan hagyhattam el magam miattad. Minden út hozzád vezet, mondom. Hallgatásod a szelíd korholás. A bizonytalanság résén át berendezkedtem arra, hogy nem változik semmi. A keskeny nyíláson benyúlva, csipesszel raktam össze apró alkatrészekből tökéletes remek művem. Türelemjáték türelem üvegben. A remény felépíti magát egy gombos tűhegyen is. Olykor sikerül kivárnom, amíg rajtad ütköznek ki a túlzott önmérséklet káros jelei. Ízásomat sikerült hűvös szomorúságom alá bekalapálnom. Amikor én már szinte növényi passzivitással élek melletted, benned akkor kap lángra valami régi fajta lelkesedés, ráeszmélsz arra, hogy van valami kihasználatlan örömforrás az életedben, és eszedbe jut a lustalány, aki szurok esővel bűnhődött, amiért otthagyta a gyümölcstől roskadozó fát. Gyanútlanul megyek át a szobán, ahol az ajtó mögül leselkedsz rám, berántasz, és rám veted magad, akár áldozatára a szelidített ragadozó, aki már maga előtt is palástolja régi hajlamait. Máskor arra ócsúdok, hogy ami benned elmúlt, bennem nem folytatódhat. Meghalt? Kérdezte nagyapám, reménykedve nézve nagyanyám rezzenéstelen arcát. De hát akkor nekem is meg kell halnom, mondta ki evidenciaként. Nem tudtam, kit sajnál inkább. De onnantól fogva ehhez tartotta magát. Amikor felén fordulsz, a fal felé fordulok, és karjaim keresztbe fonom. Amikor légzésed elmélyül, felét fordulok és átölellek. Miután megsajnáltalak, mert beláttam, hogy állandó várakozásom sem más, mint követelőzés, megadtam magam akaratodnak. Legyen, hogy ne legyen. Megértetted velem, hogy meg kell húznunk a határokat birodalmunk vaktérképén, hogy legyen világos, ki miért felelős. Akkor történt, hogy egyszer csak újra bizalmat szavaztál nekem, felajánlottad szemed, hogy lássak vele, füled, hogy halljak vele, életed, hogy éljek vele. Menjünk együtt mindenhová, hogy kétszeresen legyünk jelen, mondtad. Ami csak hozzám ér el, azt továbbítom neked, mert benned minden elraktározódik, mondtad. Túl kevés vagyok ahhoz, hogy lemondhassak rólad, mondtad. Úgy kínáltad fel javaid, mint aki engedelmeskedik annak, akit sokra tart. Csak hogy beavattál már a közössel kapcsolatos fenntartásaidba. Így a bensőséges félhomályból elődderengő felületek reflektorfénybe kerültek. Sápadtan világított közös testünkön a heg, az összeforrott határvonal. A szemöldököt közötti árokról nem tudom megállapítani, valódi árok, vagy árnyék csupán. Vagy csupán árok, és nem valódi árnyék. Behívsz a szobába, és leültetsz magad mellé az ágy szélére, mint akinek súlyos mondandója van. A te szemed a fejjel lefelé beszüremlő képek átfordításától fáradt. Nekem magamból kell kigyöngyöznöm rettentő vergődések árán a kiegyensúlyozottságot. Talán emiatt ráncolom a homlokom. Ejted a szavakat magad elé. Az együttlét nekem elszigetelt idő, neked beleágyazódik a mindennapi életedbe. Portörléssel tüntetsz kiváltságossága ellen, vasalsz, hogy elsimítsd a mosás nyomait, a ráncokat. Nem az fáj, hogy társaságom halasztható teendők miatt mellőzöd, hanem az, hogy a polcok a vasalódeszka felé fordulva megkönnyebbülsz. Kis szabadidőd úgy szorítod magadhoz, olyan aggódó arccal akár egy galambot. Szádhoz érinted a parányi testet, mert ott érzékelhető leginkább a közelség, a legvékonyabb bőrfelületem. Világos kék ruhában vagy. A kék a határtalan, égi szabadság színe. Kényszeres rendrakásod arra késztet, hogy állandóan szemeteljek. Pedig közben tőled tanulok meg takarítani. Ami történik, azt megpróbálom akarni. Egyik pillanatban még karöltve megyünk, alig tűrtőztethető ruganyos léptekkel, jelentéktelen, de önfeledt terveket szövögetek. Édességet fogok venni, amit jó ízűen megeszünk, és ezeket el is mondom neked, holott előre tudom, mit fogsz válaszolni. Tehát van otthon, nem kérnéd azt? És ilyen formán zajlik a beszélgetésünk, míg nem egyszer csak úgy érzem, zsibbadni kezd a karom, de nem akarlak megbántani azzal, hogy elhúzom. Ezért némán megyek melletted, egyszerre lépünk, az arcom egyre lejjebb húz, és lecsatolható végtagokat szeretnék, hogy nálad maradjon, amit fogsz, amivel foglak, de engem ez már ne érintsen. Sosem cáfolsz meg, amikor azért visszhangzom a szavaid, hogy felülírd őket. Menj, mert menned kell, mondom ki, amikor látom, hogy erre gondolsz. Igen, valóban. Sóhajtod megkönnyebbült szomorúsággal, sűrűn bólogatva, majd hozzáteszed, de neked nem lesz rossz egyedül. És látom a segélykérést a tekintetedben, ami azt kéri, hogy azt feleljem, nem. Még csak most tanuljuk a színdarabot, készséggel végszavazunk egymásnak, ha egyikünk elakad. A síneken sétálva a lemenő nappal szemben végre kibögtem, hogy azért nem mertem boldogtalanságom okáról beszélni, nehogy elkeserítselek. Biztosítottál afelől, hogy nem fogsz a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonítani aggodalmamnak, hiszen tudhatom, hogy mindig addig teszed-veszed magadban a dolgokat, amíg a rövid életű rossz jóra nem fordul. Amikor nem attól, hogy bántalak, akkor ettől tartottam, hogy benned egyáltalán nem hagy nyomot a bennem meggyökerezett homályos eredetű nyugtalanság. Azt szerettem volna, ha benned még egy kissé el is túlzódik az, ami engem gyötör, számodra viszont rendszerint rövid életű aggodalmat jelent, ami a szelekkel odébb áll. Az lett volna a legjobb, ha megszólalnom sem kell ahhoz, hogy visszhangra leljen benned az, amit érzek. Elkeseredésemre csak egyetlen megoldást láttam. Azt, hogy megszűnj olyannak lenni, aki miatt elkeseredett lehetek. A fejedbe vetted, hogy a köztünk levő különbség megváltoztathatatlan. ami neked egyszerűen nagyon sokat jelent, az nekem egyformán jelenthet mindent és semmit. Emiatt elveszítetted a hozzám vezető fonal végét, és csak véletlenül találhattunk egymásra. Amikor azt hitted, hogy elaludtam, halkan imádkoztál mellettem azért, hogy minden rendbe jöjjön. De miért hangosítottad ki a kívánságodat? Mi volt ez, hanem ráolvasás? A megtapasztalt határtalanság beolvasztotta határaidat, de új bőröd még túl sebezhető volt, meg kellett edzened. Ezt nem fedhetted fel előttem, mert tudtad, hogy ezúttal biztosra kell menned. A vágányt már rég nem használták. Amíg te beszéltél, lehajoltam, és a csillékről valamikor elhullatott fényes széndarabokat emeltem fel, azokat vizsgálgattam, mintha a szavaid lettek volna. Csak a kisgyerek duzzog azért, hogy foglalkozzon vele az, akit önfeletnek lát, mert féltékeny arra, ami őnek is szól, mondtad. Összegyűjtötted a hozzám szükséges türelmet, és elmagyaráztad, hogy a többiek felé küldött jókedved ellenére nem voltál közömbös magamba zárkózásom iránt, sőt, megérintett és tehetetlenné tett. A társaság tagjai sem hagyták szó nélkül, téged faggattak, mivel leginkább hozzád tartoztam. Mindig könnyebb, ha valamiért egy valaki felelős. De mit tehetnék érted? Kérdezted. Te már megtetted a magadét, mondtam. Állandóan rágódom, mégis nyers és kemény, amit a számon kiejtek. Lefekvéshez készülődünk. Ágyvetés közben eszembe jutnak a nappal látottak. Eléd állok, terpezben, összetett kézzel. Mi vagyok? Kérdem. Félrehajtott fejjel hunyorítasz rám. Imádkozó sáska? A csók kapuja vagyok. Korábban többször pörgettem le képzeletben helyzeteket, esetleges körülményekkel, de azonos téttel. Egymásra vagyunk utalva, vagy te veszel oda, vagy én. Az egyre izmosodó kötelék olykor így adott hírt magáról egy-egy ilyen képben, amelyben mondjuk te egy erdei sétánk alkalmával éppen rálépnél egy kígyóra, amit csak én veszek észre. Én odébb löklek, így a kígyó engem mar meg. Vagy egy sivatagban bolyongva a kiszáradás veszélye fenyeget, amikor én a szádra tapasztom a számat, és átszivárogtatom neked maradék nyálam. Ez ad erőt, hogy eljuss egy beduin táborig. Jó leső volt erőm és mártíromságom bizonyosságában megmártózni. Régóta nem kísérleteztem ilyesmivel. A kölcsönösség ideje alatt egyértelműnek tűnt kettünk felcserélhetősége az, hogy én kiválthatlak téged. Fokozatosan árnyalódott bennem, ami először olyan egyértelmű volt. Vajon nem szenvedi jobban az, aki életben marad? Akinek a másik által üres helyen kell megmaradnia. Tudtam, hogy nem lenne elég erőm túlélőként szenvedni, megmaradtam hát magam az erdei ösvényen. De lelkiismeretemnek egyik világos, a képzelt helyzetnek pedig utolsó pillanatában visszataszító életre valósággal rántottalak magam elé, védekezésképpen. Megütközésemre a bejáratott forgatókönyv már nem működött. Nem láttam magam, amint megmentelek. Hogy feláldozom az életem azért, hogy te megmenekülhess. A végtelen oszlop sötétben valóban végtelennek tűnik. Nappal csak 10 emeletnyi magas, és úgy hengeríti árnyékát a mellette állókra, mint egy napóra mutatója. Recitatívó. Hal észrevette, hogy madárnak napról napra zsugorodik a szeme. Felfedezése olyannyira nyugtalanította, hogy képtelen volt említést tenni róla. Madárra még a hóhullás sem volt hatással, noha valamikor ketten fedezték fel azt a szöget, amely a hűvös zuhatagnak mindegyik részecskéjére rálátást biztosított. A levegőben felvett pontokat mindig más sorrendben és különböző irányban lehetett összekötni a tekintet nagyon gyors cikázásával. A havazás teremtményei csak pillanatokig éltek. Te egyre kevesebbet akarsz látni, mondta ki végül hal azt, ami a szívét nyomta, azzal is számolva, hogy esetleg megrágalmazza madarat. A hídon mentek át, a húzat lábra kapott, és lesodort a madár fejéről a haltól kapott sapkát. Fülétől fogva ráncigált a végig a meder légi folyósóján. Amikor hal meglátta, hogy madár elkerekedett szemmel követi a folyó fölött messze szálló holmit, olyan öröm fogta el, mint reménykedőt a halott orra alól elvett párafoltos tükör. Én egy olyan mindenhatóságban hiszek, mondtad, amelynek a mindenhatósága sokkal bizonytalanabb, mint azé, ami téged hozzám vezetett. Hinni kell benne, mert teljes bizonyossággal nem létezik és nem hat. Visszamenőleg bocsánatot kérsz minden kérésedért, amelynek nem tudtam eleget tenni. Egyikünk sem érdemli meg a másikat, mert hajlandóak volnánk megváltozni is, csak hogy egy új, még elhasználatlan helyzetben újra felfedezhessük egymást. Az erőfeszítés, hogy idegenként szólítsalak meg, újabb távlatokat nyit feléd. Közös vállalkozásunknak mindketten részvényesei és erőforrásai vagyunk egyszerre. Ha nem törekednél érzéketlenül a kifogásolhatatlanságra, észrevennéd, mikor rántod le a leplet az odaadó kitárulkozásról. Nagy igyekezetedben elszaladsz amellett, ami átlátszóan törékeny. Olyan ez, mint egy értelmetlen hitvita. Ganajtúrókként toljuk magunk előtt saját igazunkat. Értetlenül és kisemmizve hallgatlak téged, aki felszámolt múltjának küszöbéről, megkeményedve pillant vissza egyedüli tanújára. Nem keménynek kell lennünk, hanem erősnek. A bocsásd meg a vétkeinket pontos fordítása, bocsásd meg a hiányosságainkat. Nem csak alkalmi törvényszegésekről van szó, hanem arról, hogy ebben a világban nem vagyunk tökéletesek. Megbocsátani és megbocsátást elfogadni azt tud, aki vállalja ezt. A tökéletes iránti vágy miatt méltó vagy az önbecsülésre. Hibáid tudtod nélkül tettek szerethetővé. Minél többet bocsátok meg neked, annál kevesebbet bocsátasz meg magadnak. Minél többet bocsátasz meg nekem, annál kevesebbet kell megbocsátanom neked. Mérleghídnak hívtam az alakja miatt. Keskeny deszkahíd volt, szálkás, nyárcsfa korláttal, amelynek a tartóoszlopai magasra nyúltak, és a levegőben kötötte össze őket egy gerenda a nagy hidak mintájára. A biciklimen ülve neki tudtam támaszkodni a korlátnak, így izgalmasabb és nagyosabb volt, mintha leszállnék. Onnan könyököltem ki, és néztem a vizet, ahogyan a csíkos hátú kavicsokat kerülgeti, vagy a kacsákat, ha arra jártak, és a patakban bogaráztak. Jó volt hallgatni a csevegésüket. A fűzfa levelei a hajamhoz értek, míg a törzsek lent kezdődtek a víz kövecses partján. Olykor, miután meggyőződtem arról, hogy nem lát senki, beleköptem a vízbe a nyálamat, amit odafelé menet meggyűjtöttem. Jól követhető volt ez is, amíg fehér habja el nem tűnt a bokros kanyarulatban. Szerettem a tűzzel játszani, néha elcsentem egy doboz gyufát, és a tanult csellel, a gyufaszálat fejjel a dörzs felületre állítva, fellobbanó fáklyácskákat fricskáztam a vízbe. Gyakran álmodtam azt, hogy ég a ház, és rajtam kívül senki nem veszi észre. Míg én fel alá rohangálok, segítségét kiabálva, mindenki nyugodtan teszi a dolgát. Eséskor valami a könyökömbe ment, amikor a kavicsos úton megcsúszott a biciklim. Sürgősen hazatekertem, és csak otthon ijedtem meg. Anyám lefektetett az ágyra, mintha beteg lennék. Pontosabban én akartam lefeküdni, ápolásra vágytam. Nagyanyám a lábamnál állt, és kuncogva sajnálkozott. Amikor a rivanolos vattára üvölteni kezdtem, egyszer csak sajgó fájdalmat éreztem a combomban, és a meglepetéstől elnémultam. Nagyanyám a szája elé kapott kézzel nevetett rajtam. Dühös lettem. Rájöttem, hogy belém csípett. Újabb éri, s elfelejti, mondta. Azért, hogy az egyik fájdalom elnyomja a másikat, magyarázta anyám, és megengedő mosolyával megpróbálta érthetőbbé tenni számomra ezt a bölcsességet. Amíg ezen gondolkodtam, a könyökömről teljesen elterelődött a figyelmem. Talán én is nevettem közben, hogy ne legyek nevetséges. A selyem fényűheg még mindig látható. A meredek plafon alá a deszkafal hézagain átsütött be a nap, a padló még hűvös volt, ahogy mezítláb leereszkedtem a harán csíkolt szőttes szőnyegre. Az éjjel egy szúrágta gerendából reszelék szitált a hálózsákra. Lebeszéltelek arról, hogy a pótágyban ágyaz meg nekem, nem volt elég takaró. Meglepetésszerűen toppantam be az erdő felől, biciklin. Amikor beesteledett, mindketten tudtuk, hogy maradni fogok, de erre egyikünknek sem volt kidolgozott terve. Magától értetődőnek tűnt, mégsem volt természetes. Vagy természetes volt, mégsem működött. Hiába léptem ki az erkélyre, hogy feltöltődjem a gyanta illatú levegővel, nem jöttél utánam. Élesen látszottak a csillagok, a tenger helyett egy erdő fölött. Neked már nem volt itt felfedezni való, és nem akartál velem múltat sem játszani. Tulajdonképpen már akkor felsziszentél, amikor bepréselődtem melléd a hálózsákba. De aztán nevettünk ezen. Azt hittem titokban ismét hálás vagy, mint amikor rám bíztad magad, vezesselek a félve vágyott ösvényen. És reggel, amikor kimásztam mellőled a zsákból, te pedig hasonfekve ébredeztél, egy újnyira lehúztam a pizsamanadrágod, és megcsókoltam a helyét, a sima, viszonzásra képtelen felületet. Felsziszentél, mintha fájna, mintha injekciót kaptál volna. Ezt az újnyi területet szemeltem ki magamnak a testeden, nem rangosabbat ennél. Ekkor már eldöntötted, hogy nem restellett többé önfelett odaadásod, inkább leszoksz a közelségemről. Erőszakot teszel magadon, és ellenállsz annak, ami felé minden porcikád idegszálat hajt, éhezni fogsz addig, amíg teljesen ki nem száradsz. Ha azt kérdezted volna magadtól, miért kell megfosztanom magam attól, ami életet ad, és főleg mi végett, nem lettek volna válaszaid. Talán azt hitted, ha nem távozik belőled a salak, sikerül tisztán megőrizned magad. Ez a felsziszenés akkor, abban a pillanatban, a meglepettség miatt kevésbé fájt. Szokatlan volt, hogy szégyelled előttem a tested, vagyis magadat szégyelled amiatt, hogy hozzád értem. Ráfogtam, hogy olyasféle enyhe szédülés foghatott el, mint azt, aki hosszú szünet után újra rágyújt.